Köszöntöm Önöket, ez itt a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. Elkészültek az új generációs tankönyvek, a héten az összes megrendelt kiadványt kinyomtatják, nagy részüket egy debreceni nyomdában. A könyveket, szöveggyűjteményeket és feladatlapokat 1500 iskola teszteli ebben a tanévben, majd a tapasztalatok alapján jövőre újra szerkesztik azokat. Ezzel egy időben egy honlapon digitálisan is elérhetővé válnak. A 2018-ig tartó fejlesztés 4,6 milliárd forintból valósul meg uniós forrással, mondta Kaposi József, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet főigazgatója, Gál Ildikó interjúja.
A napokban gördülnek le az utolsó tankönyvek a nyomda szalagjáról, annak a programnak a keretében, amely egy Európai Uniós forrást felhasználva lehetővé teszi az első, második, ötödik, hatodik, kilenc, tizedik évfolyamon indulásként, hogy magyarból, matematikából, környezetből, természetismeretből, történelemből, erkölcstanból új tankönyvek készüljenek. Ezek a tankönyvek azzal a céllal készülnek, hogy eljutva most ebben a tanévben több mint 1500 iskolába kipróbálódjanak, a tanárok, tanítók visszajelzése alapján egy közös fejlesztés eredményeként korrigálódjanak, majd véglegesedjenek, illetve ennek a programnak egy fontos része egy úgynevezett nemzeti közoktatási portál fejlesztése, amely nem csak azt teszi lehetővé, hogy a tankönyv anyaga elérhető lesz minden tanár számára, hanem azt is, hogy ezekhez a tankönyvhez kapcsolódó digitális anyagok, feladatok is készüljenek, és ezt ne csak a tanárok, tanítók, hanem a gyermekek is tudják használni a saját fejlesztésük érdekében.
Ezek ingyenes kiadványok, a digitális tankönyvekért nem kell fizetni?
Így van, a digitális tankönyveket ráadásul nem csak azok a pedagógusok használhatják, akik megrendelték ezeket a könyveket, mint a mostani gyakorlat, hanem minden pedagógus szabadon használhatja, minden gyerek is szabadon használhatja.
Milyen iskola típusokba jutnak el ezek az új kiadványok, és mikor lesz ezekből végleges tankönyv?
Az általános iskolánál nagyjából 1000 iskolával kell számolni, az első, második, ötödik, hatodik évfolyamok esetében, a középiskolában pedig körülbelül 150 gimnázium, 150 szakközépiskola és 250 szakiskolába jutnak el majd a könyveink. Ezeket a tankönyveket most 2014. szeptemberében kezdik kipróbálni az iskolák. Egy éves kipróbálási időszakban, a következő évben pedig átdolgozzuk ezeket a könyveket. Ez azt jelenti, hogy végigvéve az egész programot, nagyjából 2018-ra lesz minden évfolyam számára olyan könyv, amelyet mi a tankönyvek új generációjának nevezünk.
Cél az, hogy csak digitális, elektronikus úton elérhető kiadványok legyenek?
Nem, az a cél, hogy egy értelmes, intelligens arány alakuljon ki. A papíralapú tankönyvek, amelyek hosszú távon egy tanulási útvonal kijelölésére alkalmas anyagok lesznek, a között, ami ugye ma megjelent az internet világa, a miniatűrözött eszközök hihetetlen gyors terjesztése nyomán, vagy terjedése nyomán, azt szeretnénk, hogy a tanulás megszerettetése és ennek révén a folyamatos önfejlesztés kialakuljon a könyvek, a digitális anyagok együttes használása nyomán.
Az ötödikeseknek készült új történelem könyvekben a nagyobb történelmi események Mátyás király meséihez kapcsolódnak, míg a kilencedikeseknek szóló kiadványokban a digitális térképek által növelhető a feladat centrikusság, mondta az ELTE ókor történeti tanszékének professzora, a kiadványok egyik szerzője. Hangsúlyozta egyúttal, ő maga meglepődött a sok tartalmi tévedésen, amikor az összes forgalomban lévő tankönyv ókori fejezetét elolvasta. Gál Ildikó készített interjút Németh Györggyel.
Sokkot kaptam, az az igazság, és azáltal, hogy van egy kislányom, aki 3 év múlva kezébe kellene, hogy vegyen egy ötödikes tankönyvet, nem voltam megnyugodva.
Mi az, ami sokkolta önt?
Az, hogy egy ötödikes tankönyv szerzője nem tudja, hogy az időszámításban nem volt nulladik év, és 3 feladaton is kiszámoltatja, hogy hány évvel ezelőtt voltak az első olimpiai játékok, hogy hány évvel ezelőtt alapították Rómát, és nem vonja le a nulladik évet, ugye Krisztus után egy előtt, Krisztus előtt egy volt, ezzel nem tudott mit kezdeni. Hát hogy taníthat egy ilyen ember, hogy írhat ilyen tankönyvet, én megbuktatnék gimnáziumban, vagy akár ötödikben valakit, aki ezt nem tudná. Egy-kettő. Gimnáziumi tankönyvben azt látjuk, hogy Konstantinus az első keresztény császár. Nem volt az. Halálos ágyán vette fel a kereszténységet, még a keresztény legenda szerint is. Vagy hogyan kerül egy folyamat ábrába az, hogy a konzuloknak vétójoguk volt, amikor éppen a konzulok és a szenátus hatalma ellen kapták a néptribunusok. Nem akarom sorolni, mert írtam erről egy 18 oldalas anyagot, és ugyanez egyébként a digitális hátterekben. Ilyen feladat van benne, azt mondja, az egérrel érintsd meg az Akropoliszt. Hát az Akropolisz nem volt ott a képen, csak a Parthenon. Magyarul, aki fejlesztette, nem tudta, hogy az Akropolisz egy domb, a Parthenon meg egy templom.
Ön az egyik fejlesztője az 5. és 9. történelem könyveknek. Milyen változásokra törekedett a kiadványok megírásakor?
Én mindegyiknek csak az ókoros részét írtam. Ez egy közös munka volt. Az, hogy milyen legyen az egésznek a struktúrája, milyenek a feladatok, ezeket közösen határoztuk meg. Az 5. a legnagyobb változás az az, hogy történetmesélő. Tehát ők még sokkal közelebb állnak a meséhez. Persze hangsúlyozni kell, hogy mi a mese, és mi az, ami történelmi forrás által megismerhető. Nem egy folyamatos történetmondás van, bizonyos csomópontokat emeltünk ki, nem lehet egy 5. gyerek torkán lenyomni a teljes világtörténelmet a neandervölgyi ősembertől a 21. századig. Kevés az évszám, viszont sokkal több az, ami a mindennapi élet. Például majdnem mindegyik korszaknál a gyerekjátékok benne vannak, maguk a gyerekek, hogy hogyan éltek a gyerekek, a családok, hogyan éltek, az iskolarendszer mindegyiknél külön ott van. A 9. az már természetesen komolyabb, ott a digitális hátteret tartjuk nagyon fontosnak, van például minden leckében egy ráadás nevű anyag, ahol gyakorlatilag egy kép 4-5 sorban, mert az egész szöveg, az egész anyag, az már csak a digitális háttérben van benne. De megpróbáltunk olyan címeket, gondolatokat belerakni, hogy menjen föl saját magától is, és nézze meg, mert ezek is fontos információk, csak a tankönyvnek a terjedelme véges. És nem csak ezek a ráadások, minden térkép animálva van. Ez azt jelenti, hogy például, amikor megjelenik a Római Birodalom térképe, akkor van egy olyan technikai megoldás, hogy ilyen volt, ilyen lett, hogyha a térkép bal oldalán alul megnyomom az egeret, és elkezdem húzni jobb felé, akkor a Római Birodalom a mai politikai térképé alakul át. Minden egyes térkép egyben vaktérkép is, ahova a rajta levő városokat oldalról be lehet húzogatni, és visszadobja, hogyha rossz helyre húzza be. Ugyanígy meg lehet csinálni a folyó neveket vagy egyebeket, tehát mindegyiket végig animáljuk, és ez borzasztó nagy segítség.
A korábbi általános iskolás elsős könyvek előnyeit sűrítették össze a mostani új tankönyvekben, mondta a kiadványik egyik szerzője. Koródi Bence hozzátette, a szeptembertől elérhető kiadványok fő célja az anyanyelvi fejlesztés és a szövegértés megalapozása. Gál Ildikó interjúje.
Az volt a cél ezzel a tankönyvvel, hogy a gyerekek számára az eddigi tankönyvfejlesztési, oktatáskutatási és oktatási tapasztalatokat úgy tudjuk beépíteni, hogy az a mai gyerekek számára a legkönnyedebben kezelhető legyen, és legkevesebb akadálya jussanak túl a betűk tengerén.
Miben más ez az új kiadvány, ami előttem van, mint például a korábbiak? Egy nagyon színes könyvet tartunk most itt a kezünkben, tele van képek, ábrákkal.
Tudjuk jól, hogy a gyerekek számára ugye az iskoláknak a verbális világa még nagyon távol áll az óvodáskor után, tehát az óvoda iskola átmenet szakaszában. Azt is pontosan tudjuk, hogy ez, hogy a verbalitás ugye még nagyon hátul van a gyerekeknek, egyértelműen és párhuzamosan azt is jelenti, hogy a vizualitásuk viszont nagyon-nagyon-nagyon erős. Vizuális eszközökkel lehet a gyerekeket a legjobban motiválni és az érdeklődésüket felkelteni. Ezek a könyvek, nem csak az elsős, hanem a másodikos tankönyvek is hatalmas arányban tartalmaznak képeket, ábrákat, meseszerű rajzokat. Ugye mindig vizualitásból indulunk ki, és ezáltal mindig a gyerekek kommunikációs helyzetekből, beszédhelyzetekből indulnak ki, ahogy az a nyelv természetességéből evolúciós alapon is működik. Beszéltetjük a gyerekeket egy nagy eseményképről, ami a könyv oldalának szinte a felét kiteszi, és ott kerestetünk olyan hangokat, amelynek a betűjét majd megismerik a gyerekek nem sokára. Tehát ez egy kontextus. Itt beszélnek a gyerekek, véleményt formálnak, mesét mondanak, nagyon sokféle feldolgozási módja van. Ez a szöveg. És utána tanulják meg a gyerekek azt a hangot tudatosítani, amelynek a betűjével össze kell kapcsolják majd azt a beszédhangot, akkor kimondják azt az úgynevezett hívóképet, ami mindig egy egyszerű tárgykép, könnyen felismerhető a gyerekek számára, például az M betű van most előttem nyitva, a medve, mackó, leválasztják az első hangját, azt külön hangoztatják, ma, és megismerkednek az ahhoz tartozó kóddal, a betűvel.
De ez korábban nem így volt?
Ezt nem mi találtuk ki, ezt az olvasásrendtási módszert, csak ugye amiben ez a tankönyvsorozat talán másabb, mint az eddigi könyvek, hogy ugye minden eddigi könyvben volt nagyon sok jó tantárgypedagógiailag, de nem mindegyik. Mi most azt próbáltuk csinálni, hogy egy olyan komplex készségfejlesztés valósul meg ezekben a könyvekben, amikor ezeket az eredményeket összegezni tudtuk.
Tehát a korábbi tankönyvek pozitívumait ebben az egy tankönyvben összesűrítették.
Igen, igen. És hozzátettük a saját magunk koncepcióját, és akkor ez így lett kerek egész.